Cserép edényben őrzött kincs. Stúdióbeszélgetés Pater Harsányi Ottó Ferencessel új könyvéről.
Cserépedényben őrzött kincs, a családi élet keresztűzben. 2016. november végén jelent meg a Jel kiadó gondozásában Páter Harsányi Pál Ottó Ferences legújabb kötete. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Harsányi Pál Ottó Ferences szerzetest, aki erkölcs teológus a római pápai Szent Antal Egyetemen. Először is gratulálok a kötet kiadásához, és erkölcs teológusként miért éppen a család témájáról írt?
Nagyon sok fiatal családos keresett meg az elmúlt években a budapesti Margit körúti Ferences plébánián, akik tudván azt, hogy korábban biológiát tanítottam, később a bioetikával kezdtem foglalkozni. Nagyon sok kérdést tettek föl, és ez késztetett arra, hogy a beszélgetéseknek a témáját, az általam végzett kutatásokat egy kötetben foglaljam össze. A kötet címe Cserépedényben őrzött kincs, ami Szent Pál kifejezésére utal, amely szerint a család, a keresztény értékek azok nagyon fontosak, de óvnunk kell őket, és állandóan fejlesztenünk kell őket. A másik, ami sarkalt ennek a kötetnek a megírására az az, hogy magyar nyelven nem nagyon találni a bioetikával, különösen a meddőség problémáival foglalkozó kiegyensúlyozott katolikus megfontolásokat, és szükségét éreztem annak, hogy ezt a fiatal családosok kezébe lehessen adni.
A család kérdése egy összetett téma, összetett probléma, különösen a mai világban. Kik olvashatják haszonnal ezt a könyvet?
Mindenképpen azok, akik akár a gyermekvállalás, akár a gyermeknevelés során kérdések fogalmazódnak meg bennük, tehát azok a fiatal és középkorú családosok, akikkel jó magam is a plébánián és a plébániákon találkoztam, de ugyanilyen fontos, amit tanáremberként kiemelek, a teológiát tanuló, leendő papok, szerzetesek, hitoktatók és lelkipásztori munkatársak, akik számára olyan ismereteket is nyújt, amit nagyon nem könnyen találnak meg magyar nyelven máshol. Tehát egy kettős cél szolgál az a kötet, egyrészt az élet főszereplőjének a családoknak nyújthat segítséget, a másik pedig nekünk, ugye oktatóknak és lelkipásztori munkatársaknak, akik az egyház különböző szolgálataiban vesznek részt. Legyen az a plébánia, a katolikus iskola és akár a katolikus felsőoktatás is.
Mi az aktualitása a kötetnek?
Az aktualitása az általános fontosságon túl, hiszen a család kérdése az mindig a lelkipásztori szolgálat homlokterében van. Az egyháznak a két szinódusa, a rendkívül és a rendes pápai szinódus, ami 2014-ben és 2015-ben volt, ami ezt a témát tárgyalta. És ennek egyfajta tükre ez a kis kötet is, hiszen az ennek a végén megjelent apostoli buzdítás, az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítást is a vizsgálatom tárgyává tettem.
Bemutatná a hallgatóknak, hogy hogyan épül fel a kötet?
A könyv azt a megközelítés módot követi, amely az erkölcs teológiának és a pasztorál teológiának a sajátja, amely mindig három részből áll. Ezt a metódust követte maga a szinódus is, mint minden szinódus is így épül fel. Az első rész az a gyakorlati problémákat veszi számba, melyek egy adott témára vonatkozóan az illető kor fény és árnyoldalai. A második rész a keresztény hitből azokat a hitigazságokat fogalmazza meg újra ebben az új kontextusban, amelyek az adott témához tartoznak. Itt a Szentírásból és a teológiai gondolkodásból milyen igazságokat tudunk mondani a házasságra és a családra vonatkozóan, a harmadik rész pedig gyakorlati kérdéseket vesz elő. Ilyenek egész konkrétan az internetnek az alkalmazása, amely rész ezt a címet viseli, a digitális kor, mint kétélű kard, lehetőségek és ambivalenciák. A második gyakorlati téma az orvosilag segített humán reprodukció, a meddőségi kezeléseket tárgyalom ebben, és a két utolsó fejezet pedig a családi kapcsolatokkal, a nevelés kérdéseivel foglalkozik, amelynek célja, hogy önzetlen szeretetre való törekvéssel legyünk gazdagabbak, és ezt a szeretetet a családba egyre inkább meg tudjuk valósítani.
Amint említette, az egyik fejezet a meddőségi kezelések témájával foglalkozik. Sok katolikusban számos aggodalom merül fel ezzel kapcsolatban. Milyen segítséget nyújt a kötet ezen a téren?
Ez a kötet a már említett metódusnak köszönhetően kivonja ezt a kérdést is, mint hogy minden más kérdést a szabad és a nem szabadnak a világából. A katolikus erkölcsteológia és általában az etika az nem csak a szabályok és a normáknak az összességére figyel, az is fontos, hogy mit szabad tennünk és mit nem, ami a társadalomnak, a családnak egyfajta békés együttélését biztosítja, azonban ott van egy sokkal tágabb összefüggése az életnek, az etikának, az erkölcstannak, ami a célokra és az értékekre figyel. A teológiai hagyományból két nagy iskola áll előttünk, az egyik Szent Tamási, a másik Szent Bonaventuráé. Szent Tamás a célt, ami az Istennel való barátságot, az Isten gyermekséget állítja elénk, ezt követi, Szent Bonaventura pedig a szabadságot, a szeretetnek a szabadságát, amely végső soron a Szent Háromság személyei között lévő szabadságból forrásozik. Mind a két hagyomány jelen van az egyházban, és a utóbbi pápai megnyilatkozások is, mind 16. Benedek pápa részéről, mind pedig Ferenc pápa részéről ezekre az értékekre világítanak rá. Vagyis röviden, nem pusztán és nem elsősorban azt kérdezzük meg, hogy milyen meddőségi kezelések engedhetők meg egy katolikus fiatal pár számára, hanem sokkal inkább azt, hogy melyek azok az értékek, amelyek alapján mindenki a maga lelkiismeretére, maga helyesen formált lelkiismeretére alapozva tud egyéni döntéseket hozni abban az élethelyzetben, amiben van. Ugye itt ebben a kérdésben azt látjuk, hogy a gyermektelenség azért nagyon gyakori, majdnem minden ötödik párt érint, Európában és Magyarországon is, és ez nagyon megpróbálja a párnak az életét, és magának a házasságnak a stabilitását is kockára teszi nagyon sok esetben. Ugye a három érték, amely itt szerepel, az a következő. Az első és legfontosabb az a születő ember életvédelme. Ugye ezt közismerten tudjuk a klasszikusan az abortusz kérdéséből, hogy ott is sajnos nagyon kiéleződik mindig ez a hangsúly, hogy most valaki vagy abortuszpárti, vagy abortusz ellenes, ezt ki kell emelni ebből a szabad-nem szabad világból. A születő emberi élet azért fontos, mert ugye az emberi természetnek, a kibontakozó természetet védjük ezáltal, a hitben pedig tudjuk, hogy Isten képére lettünk teremtve, Isten fiúságra lettünk meghívva, és végül is mindnyájan ezt az Isten fiúságot kiteljesítve az üdvösségre kaptunk meghívást, oda jutunk el. Ez teszi értelmessé például a rövid életeket is. Ugye most itt a rádióban beszélgettünk a meghalt magyar fiatalokról. Milyen az értéke egy meghalt fiatal életének? Ez tragédia. Nagyon sokat nem lehet erről mondani. Maga Bíró püspök úr is nagyon szép imádságot mondott a Kossuth téren, de pontosan azt tudjuk kiemelni, hogy a rövid, a beteg emberi élet is végső soron Istennél ér véget, ott találja meg a maga teljességét. Tehát az embrionális élet a teremtettség, a megváltottság és a megváltásnak a teljessége, az üdvösség miatt védendő a keresztény hit alapján. A második érték pedig egy olyan közeget, olyan kontextust jelöl ki, amely a családnak a kontextusa, ami kizárja a heterológ módszereket, tehát a ivarsejt adományozást a kereszténység azért és a katolikus egyház tanítóhivatala azért nem fogadja el, mert akkor egy vagy két személy, vagy több személy szabadon döntene abban a kérdésben, hogy valaki ne egy házasságban, ne egy párkapcsolatban szülessen, hanem azon kívül, és ezáltal olyan terhet rakna annak az illető kis születő életnek a vállára, ami őt egész életében elkíséri. Tehát olyan önkény valósulna meg, ami az emberek egyenlőségét, az emberi méltóság egyenlőségének az alapelvét sérteni. Ez a második érték, tehát az a jó, és ezt kell támogatni, hogy mindenki lehetőség szerint családba szülessen, stabil családba. A harmadik érték pedig egy humanizáló érték, hogy mindenki egy olyan szeretett aktus keretébe szülessen, amikor a szülők egymásnak ajándékozzák és egymást elfogadják. Ez a házassági aktusnak a legszebb volta, ami miatt igazából magát a szexualitást is egy nyelvezetnek és a testet, az emberi testnek a jegyesi jelentését emeli ki az egyház. Ez jelzetten II. János Pál pápa teológiájában van benne, amit a szerdai kihallgatások nyomán éveken keresztül tárgyalt. Ez nagyon szép kötetben magyarul is megjelent. Tehát ez a humanizáló erő mit is jelent? Ez a humanizáló erő azt jelenti, hogy próbáljunk meg a legkevésbé invazív kezelési módszereket alkalmazni, ha lehet, akkor ezt ne testen kívüli megtermékenyítéssel végezzük, hanem a testen belül, és minél inkább próbáljuk meg a meddőségi kezeléseket mellőzni, amennyiben a leendő édesanyja egészsége javítható, hogy maga is természetes módon terbe tud esni. Röviden összefoglalva tehát, az első értékből az következik, hogy számfeletti embriókat, ha lehet, ne hozzunk létre, ezeket nem pusztíthatjuk el, nem használhatjuk föl kísérleti célra, semmilyen módon, tehát még olyan célból sem, hogy más embereket vagy személyeket meggyógyítsunk az innen nyert sejtekkel. A második dolog, az, ahogy már említettem, a heterológ donor igénybevételével megvalósított módszereket zárja ki. A gyermeknek családban kell születni, ez egy alapérték, számunkra különösen is. A harmadik pedig egy arányosság el, vagy olyan mértékű invazivitást hajtsunk végre, vagy olyan mértékben válasszuk el az utódnemzést és a házas életet, minél kisebb mértékben válaszuk ezt ketté. Ugye az erkölcs teológia itt már a harmadik érték tekintetében többféle véleménnyel is találkozunk, azt jó szívvel elmondhatjuk, hogy ott, ahol a szeretet adás és az utódnemzés között egy nagyon szoros erkölcsi egység van, akkor ezt nyugodt lélekkel vállalni lehet. És ez a nagyon kiegyensúlyozott álláspont, ami jó lelkismerettel elfogadható, talán segítséget tud adni nagyon sok fiatal pár számára.
Ezek a gyakorlati kérdések milyen erőforrást találhatnak az egyház liturgiájában és a keresztények ima életében?
Érdemes a szentmise végén elhangzó elbocsátás mondatára gondolnunk, amikor a pap úgy is befejezheti a szentmisét, hogy a szentmise véget ért, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Ez egy nagyon érdekes mondat, mert összekapcsolja a vasárnapnak a két jelentését, az egyik ugye a kultusz, amikor ünnepeljük az eukarisztiát, ami csúcs és forrás, és a másik nagyon fontos jelentése a vasárnapnak, az pedig az egymás szolgálata. A betegek meglátogatása, a családi kapcsolatok ápolása, a kultúra, a sport és minden egyéb, és ez a kettő a vasárnap parancsának a két jelentése kapcsolódik össze a szentmise utolsó mondatába. Ha visszautalunk a 10 parancsolatra, amelynek koncentrikus a szerkezete, akkor a középpontjában a harmadik és a negyedik parancsolatot találjuk, ami ugyanezt fejezi ki. A harmadik parancsolat az Úr napját szenteld meg, a negyedik pedig atyádat és anyádat tiszteld. És az egzegéták, a szentírás tudósok szerint ez a középpontja az egész 10 parancsolatnak, hiszen Istentől két ajándékot kapunk, az egyik az élet ajándéka, a másik pedig a kapcsolatnak az ajándéka, ha tetszik, a szövetség ajándéka, a hit ajándéka, ami bennünket Istennel, és így, mint testvérek egymással is összeköt. És a két parancs az összekapcsolódik azáltal, hogy akkor tudjuk a másikat szeretni, ha Istent is szeretjük, ugye ez a szeretet kettős parancsa, az új szövetség erkölcsi mondani valójának a csúcsa, ami egymástól nem választható el. Így az, aki időt szán Istenre, az tud időt szánni a szeretteire és a családtagjaira is, és ezeket az értékeket sokkal jobban a gyakorlati életbe is át tudja ültetni.
Páter Harsányi Otto Ferencessel Cserépedényben őrzött kincs című új könyvéről Somogyi Viktória beszélgetett.